Sziasztok, ez itt a Szemüveget a Flórának podcast, a második évadból, ha jól tudom, akkor ez a harmadik adás, most még annál a számnál járunk, amit talán fejben lehet tartani, és ezúttal Nemzetek Ligája mérkőzést néztünk, Franciaország, Németország meccs volt nekem a terítéken. Elsősorban nem azért választotta Dani ezt a meccset, mert feltétlen fontosnak tartotta, hogy ezt nézzem meg, hanem szem előtt kell tartanunk olyan dolgokat is, mint hogy előbb meg kell nézni a meccset, hogy aztán felvessük a podcastet, és ennek a logisztikának köszönhetően most erre esett a választás, úgyhogy erről fogunk beszélni, meg hát ahogy szokott lenni, hírekről és minden másról, ami eszünkbe jut. Úgyhogy át is adnám Daninak a szót azzal a kérdéssel, hogy mi az Isten az a Nemzetek Ligája. Mert majdnem biztos vagyok benne, hogy sosem beszéltünk róla legalábbis, biztos vagyok benne, hogyha már csak úgy közepesen átbeszéltük volna ezt a témát, akkor valami fogalmam lenne róla. Két dolgot tudok, az egyik az az, hogy ez egy új formáció, a másik pedig az, hogy sokat szokták szidni. Ezt elsősorban a cikk címek, amik így szembe jönnek velem, akárhol alapján szűrtem le, úgyhogy gondolom, hogy ez nem feltétlenül egy ilyen jól fogadott, újfajta fejlemény a nemzetközi fociban, de aztán majd kijavítasz, hogyha butaságokat beszélek szokás szerint.
Hát annyira nem találkoztam azzal, hogy annyira nem találkoztam azzal a jelenséggel, amit említettél. Szerintem összességében nem olyan rossz a fogadtatása. Alapvetően azért találták ki a Nemzetek Ligáját, mert a barátságos mérkőzéseknek nem sok értelme van.
Mint ahogy ezt már megbeszéltük az első évadban.
Voci alkoholmentes sörre, igen, de nem is ez a probléma vele, hanem hogy fals eredményeket tud visszaadni egy barátságos mérkőzés, mert hogyha egy játékos jól teljesít egy tét nélküli szituációban, ez nem garantálja azt, hogy egy tét helyzetben is ugyanezt meg tudja ismételni. Itt viszont azért tétmérkőzésekről beszélünk, és van valós tétje, főleg kis csapatok számára, de hát nyilván a győzelem az lehet, hogy motiválja esetleg a többi válogatottat is, ugye az A-divíziós válogatottakról beszélünk elsősorban.
Na de hogy akkor hogy is néz ki ez a dolog?
Na, az úgy néz ki, hogy van az az 55 európai ország, ami persze nem csak európai földrajzi értelemben, de hogy az Európai Szövetség égiszele tartozó ország, amit besorolnak, négy különböző divízióba van, A, B, C és D divízió, amit ha jól tudom, akkor a ranglista helyezés alapján osztanak ki. Nagyjából úgy kell ezt elképzelni, mint amikor négy különböző kalapra osztják ezeket az országokat, és mondjuk az Európa-bajnoki selejtezős csoportokat az alapján állítják össze. Kihúznak mindegyik kalapból egy-egy országot, és akkor ezt berakják valamelyik csoportba. Nagyjából így kell elképzelni, és hát ugye az A-divíziós csapatok küzdenek a győzelemért. Az A-divízióban van, nem mindegyikben négy csoport.
De akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy ellentétben a csoportsorsolással, amikor mindenféle mondjuk úgy nehézségi szintből kerül egy csoportba, itt igazából a nehézségi szinteknek külön csoportja van, ha jól értem.
Így van.
Tehát csak mondjuk, hogy tiszta legyen.
Igen, ezért nyerhetett például a Gibraltár mérkőzést története során először, mert hogyha mondjuk összesorsolják, mit tudom én, Franciaországgal, akkor ott inkább azt kell tippelni, hogy eljutnak-e mondjuk 10 gólig, és nem feltétlen azt, hogy Gibraltárnak van-e bármiféle esélye a pontszerzésre, akár a gólszerzésre. Szóval igen, elméletileg azonos erősségű csapatok kerülnek be, ezért vannak furcsaságok, például Izland, de jól teljesített Izland, tulajdonképpen jogos, hogy ott vannak, csak nyilván tudjuk, hogy azért erősségét tekintve Izland nincs azon a szinten, mint a többi válogatott. De lényeg az, hogy az A-divíziós válogatottak küzdenek majd a végén a végső győzelemért, és akkor majd lesz egy playoff 2019 nyarán, a négy csoportgyőztessel, akik játszanak egy egyenes, kieséses párharcot tulajdonképpen elődöntőktől kezdve, és aztán egy bronzmérkőzés, meg egy döntő, tehát ilyen négy mérkőzést kell elképzelni ehhez. De a többi válogatott számára sem teljesen tét nélküli, egyrészt ugye lehetőség van feljutásra, illetve kiesésre, értelemszerűen az A-ból nem lehet tovább lépni, de kiesni lehet, a B-ből, C-ből fel lehet jutni, a D-ből meg nem lehet lepottyani, tehát ez az a legalsó szintje. Hogyha nagyon gyengén teljesítesz a csoportkörben, akkor kiesel a következő az alattad lévő divízióban, hogyha nagyon jól teljesítesz, te csoport első vagy, akkor pedig potenciálisan feljuthatsz. És hát ugye Magyarország elég messze került a feljutástól, a kiesés ellenben még realitásként felmerül. De
nemzetek... Ezek szerint nem a D-csoportba lett beosztva.
Nem a D-csoportba, hanem a C-ben vagyunk, de nagyon közel voltunk a B-hez is, csak az Andorra elleni vereség miatt egy picit visszaesett a ranglista helyezése Magyarországnak, és hát ezért az utolsó pillanatban bekerült a harmadik kalapba, ami mondjuk nem vagyok benne biztos, hogy nagyon rossz, hiszen látjuk, hogy itt sem vagyunk olyan nagyon esélyesek a győzelemre, a B-ben szinte biztos kiesők lennénk, de... Hát most egyébként is beszélhetünk belőle majd a magyar csapatról is, hogyha van rá igény, de egyelőre ott nem feltétlenül az eredményekből kell kiindulni. A lényeg, hogy a Nemzetek Ligájáról ki lehet jutni az Európa bajnokságra. Ez megint egy elég bonyolult forgatókönyv, formula, vagy legalábbis nagyon bonyolultnak tűnik, de alapvetően azt kell, tehát úgy kell elképzelni, hogy ugye négy kvótát kaphatunk a Nemzetek Ligájából, és ugye mindegyik osztályban rendeznek ezért egy playoffot. Viszont ott van a csavar, hogy közben van egy rendes elejtező is, ahonnan 20 ország juthat ki a 24 csapatos Európa-bajnokságra.
Tehát akik kvalifikálják magukat, az ebből a rendszerből kiesik.
Így van, és akkor ugye folyamatosan töltögetik fölfelé, tehát hivatalosan majd A-divíziós lehet a playoffban, persze, olyan válogatott is, ami egyébként a B-ben szerepelt, de miután az A-divíziós válogatottak nem 90%-ban, hanem valószínűleg 100%-ban egyébként is ott lesznek a, mondjuk, ebben most nem vagyok biztos a furcsaságok miatt, de mondjuk 99%-ban valószínűleg ott lesznek az Európa-bajnokságon, önerőből is a selejtezőn keresztül, ez ugye az első két hely valamelyikét kell megszerezni, az első csoportoknak az első két helyezettje automatikusan kvótát szerez az Európa-bajnokságra, és akik ugye nem jutottak ki a selejtezőn keresztül, de jól szerepeltek a Nemzetek Ligájába, például mondjuk csoportgyőztesek voltak a D-divízióban, ők bekerülnek ebbe a playoff rendszerbe, és aztán egymással ott hát megvívják ezeket a playoff párharcokat, és onnan is egy-egy ország kijut, ugye mindegyik szintről egy. Ez azt jelenti, hogy főleg az olyan nemzetek, akiknek egyébként tényleg nem lenne esélyük a selejtezőn keresztül kijutni, de mondjuk D-divízióban jól szerepelnek, mert Koszovót és Gibraltárt lemosták a pályáról. Ne röhögjünk, hiszen Gibraltár legyőzte Örményországot, ami azért, ha jól emlékszem, akkor 37-szeres szorzó volt Gibraltár győzelmére, és talán 1,0 valamennyi örmény győzelemre, úgyhogy ott
sokat lehetett keresni rajta.
Igen. Voltak furcsa eredmények a Nemzetek Ligájában, de meg furcsa teljesítmények, de erről majd esetleg kitérhetünk később. A lényeg, hogy nagyon bonyolultnak hangzik, igazából annyira azért nem követhetetlen maga a rendszer, és...
Hát valószínűleg csak hozzá kell szokni, gondolom.
Igen.
És akkor ez azt jelenti, hogy most már a válogatottak egyáltalán nem is játszanak barátságos mérkőzéseket, mert gondolom, hogy azért már túl sok helyre nem lehet pakolni meccseket a naptárban, abból kiindulva, hogy mondjuk szinte minden héten lehet nézni.
Játszanak, most is volt egy-két barátságos mérkőzés, de azért csökkent a barátságos meccsek száma. Ez is egy érdekes dolog, mert a barátságos mérkőzések miatt sok országnak gyengébb volt a FIFA világranglistás helyezése, mint amit egyébként a nagy tornákon elért eredmények alapján kapni kellett volna. Ugyanis van egy ilyen furcsaság a rendszerben, hogy tehát átlagot számítanak, és egy barátságos mérkőzésért kevesebb pont jár, tehát ott még hogyha meg is nyered a mérkőzést, az viszi le az átlagod. És egy csomó ország csinálta azt, hogy csak tét mérkőzéseket játszottak, ha nagyon-nagyon ritkán egy-egy barátságos meccset beleszőttek, és miután ez följebb tornázta egy picit az átlagukat, hiszen mondjuk a selejtezőkben jól teljesítettek a tét mérkőzés, ezért elég jó, mondjuk top 10-es helyezést értek el, tehát mondjuk az első kalapba kerültek, ami ugye megint jó volt a következő sorsolásnál is.
Szóval nem volt olyan nehéz kijátszani a rendszert, vagy legalábbis a rendszer előnyeit felhasználni.
Svájciak csinálták ezt meglehetősen jól, ugye volt Svájc top 5 környékén, ami azért nonsens, hiszen nem egy nem egy elődöntő határán, mondjuk egy világbajnokságon nem egy elődöntő határán lévő csapatról beszélünk, és azért nem is voltak olyan kiemelkedő eredményei a nagy tornákon, de például mondjuk Olaszország a világbajnokságot megelőzően ezt alaposan megszívta, mert hiába szerepelt viszonylag jól Európa-bajnokságon, nem számított egészen egyszerűen, mert a barátságos mérkőzéseken meg gyengén teljesített, vagy egyáltalán játszott barátságos mérkőzést, tehát emiatt eléggé hátra szorult a ranglistán, és rosszabb kalapba került, majd utána ugye a play-offban elvérzett, úgyhogy nem jött ki a világbajnokságra. De a lényeg, hogy a barátságos mérkőzések száma mindenképpen csökkenni fog. Teljesen nem tűnik, de így hát legalábbis ugye az Európa-bajnokságra való felkészülés egyében azért ezek mindenképpen inkább tétmérkőzésekké válnak majd.
Te személy szerint üdvözled ezt a változást?
Érdekes kísérletnek tartom mindenképpen.
Ez egy nagyon diplomatikus válasz.
Nem, mert ugye abban igazából a Kloppnak egy kicsit igaza van, aki ugye bírálta ezt az egész sorozatot, azt mondta, hogy igazából sok értelme nincs, hogy valóban mondjuk a top csapatok szempontjából, vagy top válogatottak szempontjából akár azt is lehet mondani, hogy sok jelentősége nincs annak, hogy most egy teljesen új sorozatot megnyerek, vagy sem, mert hogy nincs igazából presztízse jelen pillanatban. És aztán mondjuk lehet, hogy majd 20 év múlva máshogy tekintünk erre az egész sorozatra, és már vért izzadnak a csapatok azért, hogy megnyerjék a Nemzetek Ligáját, de ezért egy új sorozat elindulásakor nehéz annak a megítélését, vagy presztízsét hozzávenni. Annál is inkább, mert hogy azért a válogatott eredmények presztízse szerintem általánosságában véve is csökken. Na most ezen belül egy új sorozatnak akkor el lehet képzelni, hogy mekkora a jelentősége, vagy a jelen... Igen, azt mondom, hogy az mindegy. Viszont, hogyha onnan nézzük, hogy van egy D-divíziós válogatott, aminek tényleg nem lenne soha büdös életben esélye kijutni egy olyan csoportból, amiben van két nagyon erős első kalapos, vagy ilyen első és második kalapos, azoknak egyrészt ad egy olyan lehetőséget, hogy azonos szintű válogatottakkal összemérjék a tudásukat, és mondjuk mérkőzéseket nyerjenek. Másfelől pedig nyilván kijutási lehetőséget is biztosít, és azért ez nem egy olyan nagyon-nagyon könnyű kijutási lehetőség, tehát mégiscsak, még akkor is, hogyha azért zömmel azonos képességű válogatottakat, de azért csak meg kell őket verni, és meg kell nyerni azt a bizonyos playoffot, ami nem egy egyszerű feladat, és például mondjuk jó mentális állapotot igényel, mert itt azért tényleg nem nagyon jó képességű válogatottakról beszélünk, de nagyon sok mindent eldönthet az, hogy mennyire tudják mondjuk akár mentálisan felkészíteni ezeket a csapatokat.
Illetve ami, bocsánat, hogy a szabadba vágok, érdekesnek tűnik, hogy igazából nem nagyon volt eddig ilyen, hát jó, mondjuk a selejtezők, az Európa-bajnoki, meg a világbajnoki selejtező volt az, ami ilyen elnyújtott teljesítményt várt, hogy alapvetően a mégiscsak presztízsel járó, vagy a végén győzelmi lehetőséggel kecsegtető tornák, azok jellemzően ugye egy hónapra, vagy nem tudom, hogy korábban milyen időintervallumban, de szóval, hogy egy időszakra kellett rákoncentrálni a válogatottnak az erejét, és hogy gondolom azt, hogy ez egy ilyen elnyújtott hosszú szezon, ez egyébként azért kihozhat érdekes dolgokat. Ami erről eszembe jutott, hogy ezt az UEFA találta ki, és alapvetően ez csak Európában van, vagy ez egy az egész világon, tehát hogy a többi kontinensnek is van erre mondjuk alternatívája lévő
máshol még nem tudok róla.
Most már nem tudom, hogy kezdtem le a mondatot, hogy értelme is legyen a kérdésnek.
Szerintem értjük, hogy mire gondolsz, szerintem más helyen nem próbáltak, legalábbis most így nem tudok arról, hogy terben lenne egy hasonló sorozat, de mondjuk, hogyha Nemzetek Ligája sikeres, akkor nyilván elgondolkozik a FIFA is azon, hogy barátságos mérkőzések helyett akkor már nézzünk meg egy olyan forgatókönyvet is, hogy más kontinensekről is megpróbálunk egy sorozatból beszervezni. Más kontinensekről is megpróbálunk beszervezni válogatottakat, és lehet, hogy még az a sorozat is érdekes lenne. Egyébként ilyen, hogy válogatottak nemzetközileg összemérjék egymást, tudás, hogy igen, tehát összevérik a tudásukat a válogatottak. Ilyenről volt szó korábban, csak nem tudom, hogy van-e konkrét terv ezzel kapcsolatban, hogy mennyire van megvalósítás.
Nyilván azért ennek is van köze ahhoz, hogy arról főleg a világbajnokság kapcsán szerintem már sokat beszéltünk, apró zárójel a mindenféle sírdogálás és motoszkálás, amit hallottok, az a kutyám Mokka, ezúttal is köszöntjük Mokkát a podcastben. Amúgy már többször részt vett a felvételeken, de majdnem biztos vagyok benne, hogy most először olyan aktív, hogy ezt ti is észrevehetitek, zárója bezárva, csak hogy tudjátok, hogy nem én sírok, amikor Dani beszél, és nem Dani, nem tudom, nyalogatja a szája szélét, amikor mondjuk olyan hangokat hallotok. Szóval visszatérve a focinak a felépítésére, hogy nagyon ilyen eurocentrikus, vagy Európa focinak a vízfeje, nyilvánvalóan másabb, egyrészt másabb jelentősége van, másabb népszerűsége, meg közönsége van, tehát valószínűleg a világ végéig is el lehetne mindenféle szart adni Európában, addig, amíg az foci. Szóval nem tudom, hogy mondjuk Észak-Amerikában, ahol eleve túl sok ország nincsen, meg ráadásul annyira azért nem is az európai foci fut náluk, hogy mennyire lennének most értelme, szóval ezt így értem. De akkor talán ugorjunk rá, vagy térjünk át a mérkőzésnek a megbeszélésére, mert hogy ezt megint elég hosszasan felvezettük. Mit vártál te ettől a párosítástól? Azon túl persze, hogy volt ennek egy ilyen naptárbeli indoka, hogy miért ezt választottuk. Választottuk, én nem választottam, te választottad.
Bár én felajánlottam azt is, hogy a Írországba ezt mérkőzést nézzük, vagy mit játszottak.
Tényleg, akkor most először van értelme talán elmondani azt is, hogy én miért választottam, de akkor mondd, hogy először miért ezt a kettőt választottad, és utána én elmondom, hogy miért azt néztem, amit.
Hát az önben azért, mert kevés mérkőzés volt, és azon belül nem akartam ilyen C-divíziós vagy Planet A-divíziós mérkőzést felajánlani, bár nyilván érdekes lett volna megnézni, hogy mit tud, mindig szegény Gibraltárra jövünk, de mondjuk Gibraltár legjobbjai meg tudják-e ismételni a hétközi bravúrt, vagy hétvégi bravúrt, de azért alapvetően mégiscsak egy olyan mérkőzésről beszélünk Franciaország és Németország esetében, ami az előző két világbajnokság győzteséről győztesét hozza, ráadásul ugye Franciaország iszonyatosan jó formában van, nagyon nehéz őket megverni, az látszódik, hogy azért de sem nem feltétlen a legbátrabb vagy leglátványosabb focira törekszik, de amikor nagyon kell, akkor olyan ritmus tud váltani Franciaország, amit jelen pillanatban szerintem egyetlen egy válogatott sem tud lekövetni. Közben pedig Németország egyfajta átalakulási fázisban van, és erről beszélt ugye Joachim Löw is, hogy ugye hétvégén kikaptak Hollandiától 3-0-ra elég sima mérkőzésen, és azt mondta, hogy őt annyira nem lepte meg a vereség, hiszen itt most azért ők kísérleteznek, keresik még a játékukat, és próbálják megtalálni azt a stabil struktúrát, ami korábban jellemezte a német válogatottat, és egyelőre ezt nem találják meg. És hát ezen a mérkőzésen sem annyira találták, bár majd kitérhetünk, hogy mi a német válogatott fő problémája szerintem, mert hogy szerintem a játékkal önmagában nem volt olyan nagy gond, de akkor beszéltünk arról, hogy miért erre bögtél rá végül, és nem Vesz fantasztikus mérkőzésére. Nem tudom, mit játszottak egyébként.
Ennek ilyen nagyon egyszerű oka van, az, hogy a francia meg a német válogatottnak a kerete is olyan, amiben azért sok olyan név szerepel, akikkel már találkoztam. Azaz, hogy láttam őket már, vagy válogatott meccsen szerintem, hát nem tudom, hogy német válogatottat néztük-e, de nyilvánvalóan találkoztam. A svédek elleni
mérkőzését biztos láttad.
Így van, tényleg, meg hogy egyébként is azért a VB-n találkoztam ugye olyan meccsekkel is, amikről nem beszéltünk, bármilyen hihetetlen. Szóval, hogy alapvetően nekem, mint még mindig ilyen kezdő focinézőként, az sokat segít, hogyha vannak visszatérő arcok, visszatérő nevek, mert hogy mégiscsak ilyenekbe tud az ember belekapaszkodni, szóval igen, hát nyilván azért a franciáknak a válogatottja az eléggé tele van tűzdelve, jelenleg nagyon népszerű, meg híres, meg gondolom, hogy sikeres nevekkel, és hogy azért a németeknél is akadnak olyanok, akiket már így mondjuk tudom hova tenni az arcukat, vagy a nevüket, jobb esetben a kettőt össze is tudom párosítani. Úgyhogy azt gondoltam, hogy ezt így élvezetesebb is lesz nézni, és ami érdekes egyébként, ha már arról beszéltünk ugye egy csomót a Nemzetek Ligája kapcsán, hogy ez valamilyen szinten a barátságos meccseknek a kiváltására hivatott, az, hogy nekem ez a meccs tetszett. Anélkül, hogy megvárnám, amíg valamelyikünk ilyen borzasztó mesterkélten rákérdez arra, hogy a másiknak hogy tetszett ez a találkozó. Én igazság szerint nem számítottam arra, hogy ez relatíve izgi tud lenni. Ezt most nem élőben néztem, és nyilvánvalóan mindig kevésbé izgalmas visszanézni egy meccset. Erről is sokat beszéltünk már, viszont most sikerült úgy visszanéznem, hogy nem tudtam az eredményt. Úgyhogy, és összességében tetszett, hogy ezt gondolom, hogyha mondjuk ezt vettem volna a fáradtságot, és le tudtam volna ülni, akkor nézni, amikor ez élőben megy, még az is lehet, hogy szurkolgattam is volna.
És kinek?
A franciáknak. Én ilyen szeretem a francia kultúrát, tanultam, de nem tudok franciául, meg ilyesmik, úgyhogy mindig is volt egy kis kötődésem a kékek felé.
Hát mondjuk a németeknek nem sokszor szurkoltam, bár mondjuk a franciáknak se, úgyhogy... Egyébként tényleg kifejezetten jó mérkőzés volt, és ezt ugye nem mondtam, kicsit elfeledkeztem róla, hogy az előző találkozójuk is elég jó volt, úgyhogy ez tudatalatt szerepet játszott abban, hogy megörültem ennek a párosításnak, és lehet, hogy ezen a mérkőzésen még gól sem született, de ennek ellenére volt nagyon izgalmas, ami mindig egy furcsa párosítás, hogy gólt nem látsz, de...
Én egyelőre nehezen hiszek ennek az élvezhetőségében, maradjunk annyiban.
De abszolút lehet, hát a kimaradt helyzetek azok ugyanúgy lehetnek izgalmasak, hogyha egyetlen... Tehát az, hogy eljönnek helyzetig, azt szerintem
már önmagában... Tehát az izgalmaság oké, okay, csak... Szóval, hogy amikor az ember izgul egy helyzeten, és aztán abból nem születik gól soha, akkor bennem inkább feszültség marad a mérkőzés után, mint sem valami eufórikus tudatállapot, hogy ez aztán milyen remek mérkőzés volt.
És kicsit hasonlóan indult ez a mérkőzés is, mert mind a két oldalon azért voltak kisebb-nagyobb lehetőségek, és aztán valahogy ezek mindig kimaradtak mind a két oldalon, és hogyha már a német válogatott problémáit emlegettük, akkor nagyjából ebben látom, hogy a helyzetek számában még mindig ott van a német válogatott, mint mondjuk 4 évvel ezelőtt, és erre egy nagyon jó statisztika a várható gólok nevű mutató, amire már hivatkoztunk korábban is ebben az adásban, hogy ez azt mutatja meg, hogy a kialakított helyzetek alapján reálisan mennyi gól lett volna elvárható a válogatottól, és Németország például a világbajnokságon ebben a statisztikai mutatóban mindegyik válogatott ellen győzött, ami olyan szempontból nem meglepő, hogy mindegyiknél erősebb is volt, viszont a helyzeteit nem tudta belőni, ami hát egy elég nagy probléma, és most is ezt láttuk, hogy nem igazán volt góllövője ennek a német csapatnak, és ugye a német utánpótlásról nagyon sokat beszéltünk, nagyon sokat dicsértük, tulajdonképpen mintaszerű az, ahogyan átalakították a saját labdarúgásokat a 2000-es évektől kezdődően, ugye volt egy sikertelen Európa-bajnokságuk, és onnantól kezdve azt mondták, hogy akkor most az egészet új alapokra helyezzük, és átalakítjuk a saját futballkultúránkat. Na, a csatárképzés tekintetében látok a legnagyobb hiányosságot, mert klasszis középcsatár a német válogatottnak Klóze óta nem volt. Klózét sem mondanám mondjuk egy olyan klasszisnak, mint mondjuk Griezmann a másik oldalról. Klóze baromi jól értett a góllövéshez, nagyon fontos gólokat szerzett, de egyéb képességeit tekintve azért nem tartozott a modern értelemben vett topcsatárok közé. Tény is való, hogy ő nagyon, nagyon jó vezér volt a pályán is, meg az öltözőben is, és ezért a német válogatott számára elképesztően fontos volt az ő játéka, de mögötte nem sorakoztak azok a fiatal játékosok, amit más poszton láttunk, amikor mondjuk megsérült Bálák, akkor egyből elővették Özilt, akik ugye nem volt nemzetközi tapasztalata, de tudták róla, hogy elképesztően tehetséges, berakták, működött ugyanezt, majd, hogy nem minden poszton meg tudták csinálni, talán ugye a szélső hátvéd pozícióiban voltak mindig gyengébbek a németek, illetve a középcsatárnál látom ezt, hogy voltak hiányosságok, és most, hogy még csak nem is tudnak ilyen átmeneti góllövőket találni, vagy olyanokat, akik, ha nem is klasszikus középcsatárként, de meg tudják oldani a feladatot, például ugye Thomas Müller, aki az utóbbi két szezonban borzalmasan játszott, és nem is találta meg a góllövő formáját a válogatottban sem. Ugye a világbajnokságon neki talán 10 gólja volt a 2010-es és a 14-es világbajnokságról, és most egyet se szerzett. Ez azért egy elég komoly visszaesés a korábbi teljesítményhez képest, és most is ez hiányzott leginkább a németektől.
Ha már említetted Griezmannt, akkor érdekelne az, hogy picit részletesebben hogy látod te az ő szerepét, mert hogy ezért kétségtelenül most is ugye ő lőtte mind a két gólját a franciáknak, de hogy eléggé, hogy mondjam, sztárokkal tele tűzdelt eleve az ő válogatottjuk, és mégis tud szerintem most ennek a generációnak, meg a VB győztes csapatnak az arca lenni.
Az érdekes kérdés, vagy érdekes felvetés, mert ő például határozottan visszautasította a világbajnokság előtt, hogy ő lenne például ennek a válogatottnak a vezére, miközben abszolút egyértelmű, hogy az már az Európa-bajnokságon is messze a legjobb játékosa volt a franciáknak, és mert a világbajnokságon is voltak nagyon fontos góljai. Noha lehetne mondjuk azon vitatkozni, hogy tényleg ő volt ennek a csapatnak a vezére. Alapvetően neki szerintem abban van fontos szerepe, hogyha pályán betöltött funkciójáról beszélünk, hogy egy viszonylag kötetlen szerepköre van, tehát ha akar, visszaléphet a labdákért, ha akar, akkor besegíthet mondjuk Mbappénak, de alapvetően pedig, ugye nem véletlenül van Giroud a pályán, aki zömmel a mérkőzésnek a 90%-át csatárként a kapunak háttal tölti, és a rá fellőtt labdákat próbálja megtartani és lejátszani a társaknak. Egy ilyen támadóval tud igazából hatékonyan működni, tehát néha tényleg az van az ő játékával kapcsolatban, hogy alá kell rendelni a csapatnak, hogy mondjuk tényleg Mbappé sebességét ki tudják használni, és arra építsék a játékot, de közben meg a góllövésben is van, hogy neki kell fellépnie, és ezt a funkcióját el is látja, de nagyon hasonló, amit játszik, amit az Atletico-ban is várnak tőle, ahol egyrészt az ő mezőny munkáját is ki tudják használni, mert Simeone csapatában nincs olyan játékos, akit mentesítenek a védekezés alól. Ez mondjuk nagyon fontos egy ilyen válogatottban is, mint a francia, ahol hát ugye nem, annyi jó játékos van a támadósorban, hogy egyszerűen nem engedheti meg magának, hogy mindenkit mentesítsenek a mezőny munka alól, és hát nem véletlenül mondjuk ez a Griezmann Giroud kettős, ami egyszerre tud jól védekezni, egyszerre tud hatékonyan játszani mezőnyben, elképesztően fontos és elképesztően hasznos tud lenni. Úgyhogy az egyik legsokoldalúbb csatár szerintem Griezmann, akit ugyanúgy lehet az előkészítésekre is használni, meg a befejezésekre is. És közben volt olyan időszak a pályafutásában, amikor majdhogynem, hogyha helyzetbe került, akkor gólt is szerzett, és gyakorlatilag egymaga bevitte. Hát legalábbis ilyen egyszemélyes támadósorként funkcionált az Atletico Madridnál, és ezért elvitte a csapatot a döntőig, miközben persze nyilván ez így önmagában nem állja meg a helyét, mert az Atletico Madrid csapat szinten nagyon erős, és ahhoz csak extraként jött hozzá, hogy van egy ilyen képességű csatáruk.
A mérkőzés egészét tekintve, szerinted jobban játszottak a németek, mint amit várni lehetett tőlük? Szerencséjük volt-e azzal, hogy ugye kapták azt a vitatható 11-est, beszéljünk majd a 11-esről is, hogy te hogy láttad az erőviszonyoknak az alakulását most?
A német válogatott szerintem abszolút azt a játékot hozta, amit tőlük várni lehet, legalábbis abban az értelemben, hogy egyrészt taktikailag, mert én lövőt változatlan az egyik legjobb szövetségkapitánynak tartom, annak ellenére, hogy a világbajnokságot azt nyilván ő is nagyon csúnyán elrontotta, és talán túlzottan is azokban a sablonokban gondolkozott, amit mondjuk a 2014-es világbajnokságra felépített, és ott megtalált a csapatában, és amit még az Európa-bajnokságon is azért viszonylag eredményesen használt. És most is ezért húzott egy váratlant azzal, hogy háromvédős formációban küldte fel a csapatát, mezőnyben abszolút jól funkcionált, a labdatartásban jól teljesített a német válogatott, rengeteg kontrát tudtak vezetni, ami nyilván Gnabryval, Wernerrel és Zanéval lők célja volt elsősorban, ez egy borzasztóan robbanékony, jól egyegyező trió, és hiába voltak meg ezek a lehetőségek most a kapu előtt, hiába vezethettek jó kontra lehetőséget, egyszerűen nem tudtak gólt szerezni, de amit egyébként csapatként nyújtottak, az szerintem teljesen vállalható volt. Az már más kérdés, hogy a franciák megint egy picit passzívan kezdtek, vagy legalábbis én még mindig hiányolom azt, hogy egy mérkőzést az első perctől kezdve kontrolláljanak, amit nem feltétlenül azt gondolom, hogy labdatartással, mert nem csak úgy lehet, ezt például a német válogatott is nagyon sokszor bebizonyította, de amikor védekeznek, akkor is sokszor fejetlennek tűnik, amit csinálnak, és aztán így, mintha csettintenének egyet, és ráküldik a kreatívabb játékosaikat, a támadóikat az ellenfélre, és akkor meg nagyon jól tud működni mondjuk negyed órán, 20 percen keresztül, majd amikor megszerzik a gólokat, mert általában megszerzik, akkor megint jöhet ugyanaz a stratégia, amit korábban alkalmaztak. És
egyébként ez nagyon érződött még számomra, laikus számára is, hogy valahonnan a 10.-12. perc környékétől kezdve, mert azért mondjuk én a németekre sem mondanám azt, hogy egy ilyen hihetetlen meggyőző erővel indították a mérkőzést, de hogy valahol ott a 10.-valahanyadik perc környékén elkezdtek besűrűsödni a helyzeteik, és kifejezetten sok szerintem kidolgozottnak tűnő helyzetük volt, tehát hogy nem csak arról volt szó, hogy mondjuk a franciák még annyira nem álltak össze, ébredtek föl, és akkor így találtak egy-egy dolgot, ami akár be is mehetett volna, hanem inkább arról volt szó, hogy jobban éreztem, vagy értettem azt, hogy ők mit csinálnak a kapu előtt, főleg Sané-nak voltak szerintem helyzetei, vagy legalábbis én azokra emlékszem, és akkor ehhez képest igazából a franciákat én nem igazán éreztem veszélyesnek mondjuk úgy a második félidő elejéig. Ami azért nagyon hosszú idő, nem tudom, hogy így működnének-e akkor, hogyha mondjuk azért a németeknél egy nehezebb vagy veszélyesebb válogatott ellen kellene felállniuk. Viszont amiről akartam beszélni, az a 11-es, ami már az előbb is szóba került, az első 11-es, hogy szerinted az jogos volt-e, te ott mit láttál, meg általában ennek kapcsán egy kicsit a kezezésről is beszélhetünk, mert szerintem az egyik legfurcsább része a leszabályon kívül a focinak, a kezezésnek az értelmezése, vagy inkább azt mondanám, hogy szerintem ez az amúgy is nagyon sokat ilyen bírói intuícióra hagyatkozó szabályrendszernek az a gyenge pontja, ahol nagyon nehéz igazságot tenni.
Elméletileg a szabály szerint a szándékos kezezést minősítik kezezésnek, tehát mondjuk az, hogyha furcsa testtartás, tehát mondjuk, mit tudom én, éppen futás közben valahogyan belekapsz úgy, hogy fél méterről elrúgták a kezedre, az értelemszerűen nem kéz, bár nagyon sokan befújják, meg utólag még szakértők is azt mondják, hogy ez kezezés volt, vagy ott meg kellett volna adni a 11-est, vagy mit tudom én, az adott szabadrúgás, de egyszerűen borzasztó nehéz eldönteni, hogy mikortól számít tehetetlennek egy játékos egy szituációban, mikor egyértelmű, hogy itt bele akart nyúlni. Hát, hogyha nagyon egyértelmű, hogy kereste a kéz a labdát, és hogy az volt a cél, hogy kézzel megállítsa, akkor az a legkönnyebb szituáció, ezt el lehet dönteni. De mondjuk egy ilyen helyzetben, hogy mennyire volt tudatos, hogy felemelte a kezét, és mennyire volt ez a mozdulatnak köszönhetően, amit mondjuk értékeltünk egyfajta futballmozdulatként, becsúszás részeként. Na, ezt például nem tudom eldönteni. Kicsit talán szigorú volt a játékvezető ennek a megítélésével, és azt hiszem, hogy a szabályok értelmében inkább nem volt kéz. De mondom, ezt nagyon nehéz eldönteni, és pont az ilyen szituációkban.
Igazából amennyire én emlékszem erre az esetre, azért itt arról volt szó, hogy esett, és esés közben kicsitlenül emelte a kezét, igen, de eleve valahol a vállánál, tehát még csak nem is a felkarjánál találta el a labda, és nyilvánvalóan, hogyha igazából, tehát hogy persze egy lövéshelyzetbe feküdt bele, ahol alapvetően az volt a célja, hogy meggátolja azt, hogy, hogy abból gól lehessen, csak hogy mondjuk, ha nem tudom, pár centivel arrébb megy, és akkor azt már mellkasnak tekintjük, szóval, hogy nem értem a kezelést ilyen esetekben. Nyilvánvalóan mindig lesz egy szubjektív része annak, hogy azt valahogy ki kell védeni szabályügyileg, hogy ne lehessen ilyen röplabdás, vagy kézi és kosárlabdás mozdulatokkal is gólt szerezni, bár lehet, hogy az is egy érdekes sportág lenne.
Messinek, hogy Maradonának hívnak, akkor lehet.
Na jó, szóval, hogy akkor azt mondod, hogy ez legalábbis kérdéses
helyzet volt. Igen, de inkább nem adta volna meg. Pontosan az említett okoknál fogva, hogy ez egy olyan mozdulat volt, amiben tulajdonképpen már tehetetlen volt a játékos, nagyon közelről érkezett a labda, tehát ez nem volt, nem várható-e reálisan egy ilyen helyzetben, hogy ő reagáljon, ne húzza a kezét, vagy nem mozduljon a labda irányába, hogyha már eleve ott volt a keze.
Egyébként erről jut eszembe egy fontos kérdés, van a Nemzetek Ligájában videóbíró?
Azt hiszem nincs.
Mert hogy egyébként ez is tipikusan olyan szituáció, amit eleve nagyon sokszor ugye takarásból, meg nem tudom, menet közben, hogy az Istenbe lehet tényleg a bíró, hogy ott honnan, hova indítja a kezét, szóval hogy ezeket utólag ki lehet kockázni, meg nyilván nekünk segít a lassítás, de videóbírót a meccsekre.
Igen.
Videóbírót és értelmes kereteket arra, hogy kell használni a videóbírót.
Igen, a világbajnokságon volt egy nagyon hasonló szituáció, Spanyolország vagy Portugália mérkőzésén, és lehet, hogy a spanyol-portugál volt pont, csak már rosszul emlékszem rá vissza. Mindegy, a lényeg ott volt egy olyan szituáció, amiben kezezett a játékos egyértelműen, de mondjuk fél méterről rúgták rá a kezére, és ezt nem kellett volna befújni, de a videóbíró alapján megfordították az ítéletet, és megadták a 11-est. Tehát a játékvezetők közül sem mindenki tudja pontosan a szabálykönyvben foglaltakat, pedig hát ha valakiknek, akkor nekik pontosan tudni kellene.
Beszéljünk a másik 11-esről is, ha már 11-es, és ha már vitatható helyzetek, mert hogy nekem a lassításban őszintén szólva nagyon sokáig kellett egyáltalán keresnem, hogy bármiféle testi kontaktot találjak, és igazából én azt láttam, hogy nagyon picit Mersznek meg Matuidinek a keze lehet, hogy összegabajodott, de még erre sem merném letenni a nagy esküt. Minden esetre, hogy gondolom, hogy igazából ott inkább abból a szögből, ahonnan a játékvezető látta, inkább a lábaik tűnhettek veszélyesnek, de volt olyan kamerállás, ami ugye pont szemből megmutatta azt, hogy nem rúgták meg egymást, hogy nem, lábügyileg nem akadtak össze, csak hogy egy ilyen szép mondatot mondjak.
Én kiváló példája volt a nem 11-esnek. Nem történt semmi olyan Hummels és Matuidi között, ami indokolta volna a szabálytalanságot. Úgyhogy abszolút elnézte a játékvezető. Más nem is nagyon tudok mondani. Tehát
de ezt például szerinted befolyásolta az, hogy már volt egyszer egy 11-es, volt egy viszont. Másik 11-es, mármint hogy gyakorlatilag akkor most sokan vannak, akik azt mondják, hogy ugye az emberi tévedhetőséget azért kell bennhagyni mindenféle technológiai segédeszközökkel szemben, mert hogy ez hosszú távon kiegyenlíti egymást, és ezt most milyen szépen el lehet mondani erre a mérkőzésre, hogy kaptak egy 11-est az elején a németek, ami igazából valószínűleg nem kellett volna megadni, kaptak aztán egy 11-est a franciák, amit biztos, hogy nem kellett volna megadni, és akkor mindenki igazából befoghatja.
Hát igen, technikával meg lehetett volna állapítani, hogy egyik sem volt 11-es. És akkor még nem látunk két szabálytalan volt. Na, jó, beszéljünk egy kicsit erről, hogy hosszú távon kiegyenlítik egymást. Ez azért szerintem egy borzalmasan nagy tévedés, vagy egy borzalmasan cinikus megközelítés, mert ez mellőzi a kontextusát ennek a bizonyos tévedésnek. Tehát nagyon nem mindegy, hogy mondjuk egy-egynél nem adnak meg neked egy 11-est, és ezért mondjuk két pontot elveszítesz, mert nem lőhettél a 11-est, vagy mondjuk kapsz egy jogtalan 11-est, úgyhogy már 3-0-ra vezetsz. Mondhatjuk, hogy hát a két ítélet kiegyenlíti egymást, hiszen kaptál egy jogtalan 11-est, ott meg nem kaptál meg egyet, de az ugyanúgy egy két pontos differenciát jelent, tehát szerintem ebben nem is érdemes belemenni ebbe a számolgatásba. A bizonyos országokban vannak olyan lapok, amik elkezdik összegyűjteni azt, hogy
hogy mennyi jogtalan ítélet volt egyik csapat, vagy a másik csapat rovására, és akkor ebből összeállítanak egy listát, hogy ők plusz kettőben vannak a megadott és nem megadott 11-esek arányát tekintve, vagyis a jogosan és jogtalanul megadott 11-esek arányát tekintve, de ennek igazából így nincs jelentősége, akkor sem, hogyha nullán állsz, mert mondom, kontextus nélkül ezt nem nagyon lehet elemezni.
Ezt igazából picit parafrazálva azt lehetne mondani, hogy alapvetően nagyon sok minden van, amit lehetne statisztikusan nézni a sportban. A legtöbb esetben elmondhatnánk, hogy gyakorlatilag le sem kell játszani a mérkőzést, mondjuk főleg, nem tudom, teniszben olyan párharcoknál, amik elég jól dokumentáltak, vagy fociban olyan csapatok esetében, akik sokat találkoznak egymással. És igazából szerintem, aki sportot szeret nézni, az elsősorban azért mégiscsak azt szereti, hogy ezeket a fajta statisztikus dolgokat meg lehet törni, és hogy alapvetően szeretünk abban hinni, hogy mégiscsak ilyen egyéni intenciók, meg tehetség, meg ki tudja, jól kifogott nap sokat befolyásol, és akkor nyilván ezek olyan apró dolgokra bomlanak le, amiket mindenféle ilyen számolgatós rendszerben szerintem nagyon nehéz értelmezni. Épp ezért van az csak, hogy egy kis random siugrást, mert szerintem már indokolatlanul régen fordult elő a podcastben, idehozzak, hogy ha ti úgy vagytok, kedves hallgatók, a siugrással, mint én a focival, akkor gyorsan elmondom nektek, hogy hát most már azért jó pár éve, de annyira még nem régen, ugyanis én szeretem magamról azt gondolni, hogy nem vagyok kifejezetten idős a magam 25 évével, és én még úgy kezdtem el siugrást nézni 10 évesen, hogy nem voltak kompenzációs pontok, most meg már vannak, ezt alatt azt kell érteni, hogy különböző dolgokat, mint például azt, hogy milyen hosszú az a kifutó, amin lejönnek az ugrók, illetve azt, hogy honnan fúj a szél többek között, azokat egy-egy sáncon, ilyen egyéni formula alapján össze kombinálják úgynevezett kompenzációs pontokkal, és igazából nagyon sokan szeretik ezt a rendszert, meg most már elég régóta megvan ez ahhoz, hogy azt lehessen gondolni, hogy minél inkább megyünk el eleve ilyen technokrata dolgokba a sportban is, annál inkább maximum majd csiszolódni, vagy kiforni fog jobban ez a formula, de én a magam részéről szurkolóként szeretem azt gondolni, hogy azért ez sosem lesz igazságos, mert hogy ez a formula az ugróknak az egyéni stílusát, ezt nem tudja figyelembe venni. Az más kérdés, hogy most még olyan ugrókat látunk zömmel, akik úgy kezdtek el ugrani, hogy még nem voltak kompenzációs pontok, de már vannak kompenzációs pontok. Nagyon érdekes lesz ez, hogy mondjuk 10-15 év múlva azok az ugrók, akik már ebben a rendszerben nőttek fel, vajon arra nevelődnek-e, hogy ehhez tudják optimalizálni a stílusukat, ezt nem tudom megmondani. Na de visszatérve arra, hogy igen, nem tudják valószínűleg a bírói ítéletek, illetve ítéletelmaradások sem kiegyenlíteni önmagukat, és ha ki is tudnák, akkor sem feltétlenül vagyok benne biztos, hogy a legtöbb focirajongó azt szeretné nézni.
Szerintem lezárhatjuk ezt a témát. Ez a siugros példával abszolút releváns az észrevétel, annak ellenére, hogy siugrás, és én azt mondom, hogy megint rengeteget beszéltünk, hogy kezdjük el a heti híreink feldolgozását, mert úgy láttam, hogy készülöttél egy picit az adásunk előtt.
Igen, nekem egy hírem van, nem tudom, hogy te hány hírt hoztál nekem.
Egyet, és ezt nagyon röviden átbeszélhetjük, akkor kezdjük a...
Jó, akkor kezdjük az enyémmel. Igen. Az is a Nemzetek Ligájából van, csak ha már így nyilvánvalóan annyira nem meglepő, hiszen ez történik mostanában, de az Irán-Bolívia meccs kapcsán adta hírül egyébként az MTI, hogy 100 női iráni szurkolót, vagy nézőt, mondjuk ezt inkább lehet, hogy ez a jobb szó, beengedtek a mérkőzésre, ami tekintve, hogy egy olyan arab vagy muszlim országról van szó, ahol azt hiszem, azt írta a cikk, hogy 79 óta nincs igazából hivatalos tiltása annak, hogy a nők részt vegyenek sporteseményeken a helyszínen szurkolóként, de gyakorlatilag azt hiszem, hogy májusban volt ez a hír, amit szintén egy ilyen híres blogban feldolgoztunk, ami arról szólt, hogy férfinak öltöztek szurkolónők bajusszal meg minden, csak hogy biztosan bejussanak. Szóval, hogy ahhoz képest, hogy egy ilyen közegből indulunk ki, azért ez egy fontos lépés, még akkor is, hogyha például Magyarországon, hál' Istennek, azért az senkiben nem merül fel, hogy mondjuk egy nő nem mehet senki foci meccset nézni, ha az mondjuk felismerül, hogy nyilvánvalóan egyébként minek megy oda, mert úgyse érti. Nincsenek illúzióim, ezt sokan gondolják. Ami viszont szerintem érdekesebb, hogy arra is kitért a cikk, hogy ki volt ez a 100 nő, az az, hogy hogy válogatták össze. Nem tudom, hogy olvastál-e róla, vagy hallottál-e róla.
Nem,
és hogyha nem, akkor van-e tipped, hogy kik voltak elég fontosak ahhoz, hogy ott lehessenek. Mert hogy azért nem úgy volt, hogy mondjuk kisorsolunk 100 szerencsés szurkolónőt.
Hát gondolom a politikusok feleségei, a hozzátartozók közül lehet, hogy a focisták anyja, vagy felesége, vagy nem tudom, de ott is a női rokonokra gondolok.
Ja, hát nagyjából eltaláltad, de ez konkrétan nem szerepelt a leírásban, hogy fontos emberek feleségei, de hogy szövetségi alkalmazottak, aha, tehát hogy egyébként ez is nagyon érdekes volt, hogy ezek szerint az iráni futballszövetségnek vannak női alkalmazottjai, tehát lehet foglalkozni hivatásszerűen focival, anélkül, hogy az ember engedélyt kapna arra, hogy ott legyen a tényleges meccseken, ez nagyon furcsa volt.
Szükség van titkárnőkre is, csak úgy mondom. A kávé nem főzi meg önmagát, igen.
Igen, napi szexizmus rovatunkat hallottátok. A másik az női hozzátartozói a játékosoknak, feleségek, anyukák, húgok, nővérek, barátnők, stb. Ezt nyilván nem annyira kell magyarázni, inkább szerintem ennek is az ellentéte az, ami igen-igen furcsa, hogy nem vehetnek részt mondjuk családtagok, meg hozzátartozók meccseken. De ami szerintem a legérdekesebb az, hogy a női válogatott is ott lehetett hivatalból.
Engem az meg, hogy van iráni női válogatott.
Ez nagyon érdekes, igen, azt nem tudom, hogy nekik például milyen öltözködési előírásaik vannak, de minden esetre, mármint, hogy azt tudom, hogy ugye vannak ilyen sportburkák, meg tehát attól függően, hogy mennyire, mert hogy nagyon, nagyon sokféle fokozata van ennek a konzervativizmusának, hogy mondjuk mi látszhat ki, meg mi nem látszhat ki, látszódhat, nem tudom, hogy ezt hogy kell jól ragozni, de értitek. De inkább az, hogy gondolom, hogy ez nekik ilyen tanulmányi kirándulás jellegű volt, hogy meg lehet nézni ezt, hogy így fociznak a férfiak, és nyilvánvalóan ma már igazából azt nehéz eltagadni bárkitől, hogy ugyanezeket a meccseket mondjuk tévében, vagy ha más nem felvételről valahogy meg tudják nézni, de hogy azt gondolom, hogy egy női válogatottnak azért ez egészen másfajta élmény lehet, hogy ott lehetnek a stadionban, szóval igazából ez egy alapvetően mondjuk azt, hogy pozitív hír, klassz lenne, hogyha ilyenről mondjuk a 21. században nem kéne külön beszámolnunk, de minden esetre azt sem szeretném, hogyha ezt a mini hírblokkot ezt arra futtatnánk ki, hogy jaj, hát mert egyes, nem tudom, muszlim országokban, meg tőlünk távol lévő vidékeken milyen szar a nőknek, mert hogy azért ez így általánosságban nem igaz, és pont egyébként a sporttal kapcsolatban szerintem én a saját bőrömön is tapasztalom, hogy azért kicsiny hazánkban sem sokan állnak úgy hozzá, hogy az alapvetés, hogy egy nőt, ha érdekel a sport, akkor hadd érdekelje.
Ez is jó zárszónak szerintem. Egy nagyon-nagyon pici hírecskével járulnék hozzá ez a blokkhoz, és ugye már beszéltünk arra, hogy Jürgen Klopp nem akkora nagy híve a Nemzetek Ligájának, de valószínűleg a válogatott szüneteknek sem különösebben, ugyanis nem kevesebb, mint 4 játékos a szedett össze kisebb sérüléseket a válogatott szünet alatt, ráadásul elég fontos játékosok, mint például Salah, Mané, Van Dijk, illetve legutóbb Naby Keita, és ugye ez hozzávetjük azt, hogy Milner hosszabb időre megsérült, de most legalább 6 olyan játékosa van, nem olyan, 5 olyan játékosa van Kloppnak, aki egyébként alapember lenne a Liverpoolban, és most nem biztos, hogy teljesen egészségesek, vagy számíthat rá, úgyhogy valószínűleg neki nem ez lesz a kedvenc időszaka.
Szóval azt mondod, hogyha vicces idézeteket akarok olvasni, vagy nyilatkozatokat a közeljövőben, akkor elsősorban az ő nevére hegyezzem ki a szememet, amikor híreket keresek.
Ő egyébként is abszolút az a kategória, akit érdemes hallgatni, mert elég szórakoztató, meglepő módon a németségét levetkőzve szórakoztató lenni.
Még ezek a nemzet sztereotípiek.
De igen, ez, azt hiszem most jogos is az ő részéről, mert így aztán tényleg rájuk is zúdult egy kicsit minden egyes átka a válogatottságnak. Általában azért egy-egy játékos szokott kidőlni az, hogy 4-en egyszerre, az, az ritkább.
Hát ez szomorú, majd akkor meglátjuk, hogy mit kezd vele, mert azért van egy olyan gyanúm, hogy fogunk még találkozni a közeljövőben. Ha más nem, akkor az ő vicces nyilatkozataival, de könnyen lehet, hogy a munkásságával is. Azt még nem tudjuk, hogy mit nézünk legközelebb, hiszen most még csak szerda van. Szerda, el kellett gondolkoznom, hogy milyen nap van. Szerda van, amikor a podcastet felvesszük, úgyhogy még egy picit messze van tőlünk a következő hét, de majd úgy is látjátok, meg valószínűleg, nem tudom, címből ki szokott derülni. Úgyhogy köszönjük, hogy most is velünk tartottatok, és tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!
Sziasztok!